Sziasztok! Ez itt a Gemist és a Partizán közös podcastje arról, hogy mi az európai parlamenti választás tétje a környékünkön, Közép-Európában. Ez már a harmadik epizód. Ebben két latin országgal, Olaszországgal és Romániával fogunk foglalkozni. Aki nem tudná, a Gemist egy hírlevél, hetente kétszer jelentkezünk. Összefoglaljuk nektek, hogy mégis mi minden történt itt a régióban. Ezt a www.gemist.hu oldalon lehet elérni, ott lehet rá feliratkozni és előfizetni. Az eddigi két epizód Ausztriával és Németországgal, illetve Szlovéniával és Horvátországgal foglalkozott. Hallgassátok vissza, hogyha érdekel, és mindenki üljön tűkön a következő részekért. A hangminőségét szeretnénk előre is elnézést kérni. Három különböző országban vesszük fel az adást. Én Bukovics Martin vagyok, én Pécsről jelentkezem. Itt van velem Vágó Gábor, ha minden igaz, Bázelből.
Buongiorno.
Illetve Tehet Péter, ha minden igaz, Bécsből.
Igen, szevasztok.
Úgyhogy akkor kezdjük is el Olaszországgal. Péterhez fordulok, hogy mégis miért számítjuk mi Közép-Európához Olaszországot? Mik ott a közép-európai elemek? Hol van ott közép-európaiság?
Hát valóban Olaszországban önmagában mindig van egy vita arról, hogy ők egyáltalán Nyugat-Európához tartoznak-e. Pont nemrég beszélgettem egy olasz újságíróval erről. Egyrésztől nekik ez a térség, amiről mi beszélünk, Közép-Európa, ez már Kelet-Európa. Tehát ők Bécsről is, Budapestről is, Varsóról is ugyanúgy Kelet-Európaként írnak, mint hogyha Minszkről vagy Kazaksztánról írnának. Másrészt viszont számukra nem világos, hogy Olaszország Nyugat-Európa része lenne, hiszen ugye számos olyan folyamat van Olaszországban, ami miatt ez a térség akár ehhez a Kelet-Európához is sokkal jobban hasonlít. Itt lehet beszélni az elmaradottságról egyes térségeknek, vagy a politikai instabilitásról, vagy különösképpen ugye arról, hogy 89-ben nem csak, vagy 89 után nem csak Kelet-Európában, Közép-Európában omlott össze a politikai rendszer, de Olaszországban is, ugye a kommunista párt beomlott, és a vele szemben álló kereszténydemokraták pedig egy korrupciós válságban tűntek el, és gyakorlatilag mind a mai napig Olaszország nem tudott kijönni ebből a rendszer összeomlásból. Tehát azt lehet látni, mintha Olaszországban is hasonlóan egy rendszerváltás kvázi zajlott volna le 89 után, amelynek a transformációs hát fájdalmait még mindig érzi az olasz társadalom, és emiatt vannak ezek a politikai botrányok is, vagy akár sajátos jelenségek, hogy új pártok jelennek meg, a jobb oldalt igazából a szélső jobb oldal dominálja, tehát amelyek miatt Olaszország bizonyos értelemben eltér Nyugat-Európától, vagy persze lehet ezt úgy is nézni, hogy éppen hogy előrevetíti a nyugat-európai folyamatokat, hiszen ugye Berlusconi akkor jelent meg Olaszországban populista politikusként, amikor még a világon ez a fogalom, mint populizmus majdnem nem is volt használatos, tehát Berlusconi vezetett be nagyon sok olyan modellt, amit aztán később Trump vagy Orbán alkalmazott, ugye a nagyon leegyszerűsített nyelvezet, polarizált nyelvezet, és a médiának, meg különösképpen a focinak a politikai célú használata, vagy mondjuk ugye Beppe Grillo is már 2000-es évektől megjelenik, és csak más európai országban csak manapság látunk hasonló jobb és balpopulista keverék mozgalmakat. Tehát bizonyos értelemben Olaszország egy elmaradott ország, és ebben a vonatkozásban akár ehhez a Olaszországban Kelet-Európaként ismert Közép-Európához csatlakoztatható, másrészt viszont sajátos módon, de hát ez ugye az olasz történelme mindig is megvolt, bizonyos folyamatokat akár hamarabb előrevetít, amelyek csak később jelennek meg Nyugat-Európában. De most nagyon konkrétan nézzük, hát akkor földrajzilag mondjuk mindenképpen, meg történelmileg is különösképpen Olaszország északi része az sorolható kulturálisan Közép-Európához, ugye Lombardia, Veneto, azok hosszú ideig Ausztria, az osztrák monarchia részei voltak, Dél-Tirol, Trento, Trieste, tehát Friuli-Venezia, azok egészen 1918-ig Ausztriához tartoztak, tehát mondjuk például Triestben, vagy Trentóban, vagy Bolzánóban akár a történelmi örökség az közelebb állhat egy Marosvásárhelyhez, vagy egy Pozsonyihoz, mint mondjuk egy Palermóihoz.
Világos. Egyébként tök érdekes, amit mondasz, főleg azért, mert ugye van Trieste-ben a helyi napilap, az Il Piccolo, amit mindig óriási örömmel olvasok, ugyanis egy kifejezetten hosszú és nagy külpolitikai rovata van, ahol mindig van legalább egy vagy két oldal Balkán, és mindig van legalább egy vagy két oldal, úgymond olasz Isztria és olasz Dalmácia, tehát ugye a helyi szlovén és horvát, és nem, nem is a helyi, hanem a mai Szlovénia és mai Horvátországnak a területe. Többében ők megvannak erre a kitekintésre az igény a mai napig.
Az megvan, hogy az Il Piccolo gyakorlatilag az egyetlen olasz napilap, amelynek Belgrádban, vagy Zágrában, vagy Ljubljanában is van tudósítója, és Bécsből is onnan szoktak írni. Nagyon sajátos, hogy ma egyetlen olasz napilapnak például Bécsben nincs tudósítója, és valóban Rómából nézve ez a térség, amiről mi a Gemisben beszélni szoktunk, ez egyszerűen posztkommunista Kelet-Európa, amely tőlük mondjuk Rómából nézve tényleg messze van, de Milánóból, de pláne különösképpen Triestből ez a térség az egyáltalán nincsen messze, tehát ez a térség sokkal inkább együtt fejlődött ezzel a Habsburg Közép-Európával, és valóban az Il Piccolo az egy nagyon érdekes újság, hiszen külpolitikában valójában ők foglalkoznak a legrészletesebben Olaszországban ezzel a térséggel, amelyel a Gemist is foglalkozik.
És ha már egy ilyen szép olasz nagyváros, akkor menjünk egy másik olasz nagyvárosba, Firenzébe, ott közel két évig laktam, hogy ott a Palazzo Vecchio városháza épületében, hogyha az ember bemegy, ott az udvarban a Habsburg monarchiának a legfontosabb városairól lát mindenféle freskókat, és külön érdekesek, hogy például Pozsonyt azt nem az osztrákos átírásba Pressburgónak, hanem Possoniumként, tehát a magyar Pozsonyból képzett névvel írták le.
Hát ugye Toszkána is Habsburg uradalom alatt állt, sőt bizonyos értelemben a Habsburg felvilágosult abszolutizmusnak volt egy mintállama Toszkána, tehát igazából ez a Habsburg hatás tényleg lenyúlik egészen Toszkánáig is, de hát ez valóban ott ma már talán ez kevésbé van jelen, de ugye Triestben, Milánóban, és különösképpen az osztrákok számára ez az észak-olasz térsége nagyon fontos pont, most jelent meg nemrég egy könyv, az a címe, hogy osztrák, igazából osztrák Jezolóban lehetsz csak. Ugye Jezoló az a Velencéhez közel lévő üdülő paradicsom, ahol leginkább az 50-es évektől megjelentek ugye a bécsi házmesterek, és elfoglalták újra azt a vidéket. De nagyon jól ez a könyv egyébként végigveszi, ha valakit érdekel, Gerhard Heidegger a szerzője, végigveszi az olasz-osztrák kapcsolatokat, hogy milyen módon nem csak Ausztria határozta meg főleg ezt az Észak-Olaszországot, de az egész osztrák mentalitás is nagyon sokban merítkezik igazából az olaszból, tehát hogy például a milánói építészek milyen nagy hatása voltak Bécsre, vagy az egész észak-olasz jogi gondolkodás, nagyon erős formalizmus is, mennyire a mai napig az osztrák jogi gondolkodásban jelen van, mondjuk ellentétben a némettel.
Hát meg nem beszélve arról, hogy az osztrák szókincsnek jelentős része az olaszból jön, egy csomó zöldség és gyümölcsnév, melanzane például az alapvetően az olaszból lett átvéve, és ha már Firenze, akkor menjünk talán még délebbre Szicíliába, én ugye most ott töltöttem pár hónapot, és egy Messina és Milazzo közti kis hegyi faluban teljesen véletlenszerűen jön a főtértől egy három sarokra lévő kocsma mellett, ki volt írva egy ilyen kis műemlék tábla, hogy Fontano Habsburgico, tehát Habsburg kori egy kis szökőkútot építettek oda, és megnéztem, hogy valóban a Habsburg ház osztrák ága uralkodott ott talán 12 éven keresztül. Tehát még ott is jelen voltak.
Azért sok helyen jelen voltak a Habsburgok, ez alapján nehéz volna beazonosítani, még Anglia trónján is voltak, de ami még érdekes szerintem, hogy Olaszország vak volt sok esetben Magyarországról nézve. Tehát jó, a magyar közvélemény jóval inkább az angol száz, illetve a német, netán a francia mintát követi, miközben az Európai Unió harmadik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, és a gazdasági kapcsolatok is jóval erősebbek lehetnének. Ugye még a 70-es években voltak ilyen blokkokon átívelő kapcsolatok.
Hát, hogy konkrétan az olasz férfiakra gondolsz, akik jöttek kurvázni Budapestre. hogy ezek voltak a blokkon átívelő kapcsolatok. Meg ugye az is, hogy
Olaszországban... Ez volt egy járulékos hatása.
Meg ugye az is volt, hogy Olaszországban nagyon erős volt a kommunista párt, sokkal hosszabb ideig, mint a franciáknál, ráadásul az olaszoknál tényleg a kommunista párt volt gyakorlatilag a katolikus egyház mellett a másik nagy egyház. Igazából nem is kommunista párt volt, hanem ez volt a baloldali, progresszív, mindenféle hasonló erőknek a gyűjtőpártja, és ez a párt jó kapcsolatokat ápolt értelemszerűen a keleti blokk országaival, és tehát bizonyos érdeklődés volt mindig a keleti blokk iránt, talán Olaszországban az erősebben inkább Jugoszlávia felé nyilvánult meg, de azért Olaszországban Magyarország ismert, és szerintem azért Magyarországon se kell bemutatni, hogy hol van Olaszország, nem csak a gasztronómia miatt, de azért elég sokan szoktak oda utazni, de azt én is, hogy politikailag talán nem olyan részletesen szokták ismerni, hanem csak pár nevet, Berlusconit ugye azért mindenki ismeri, talán Grillo nevét is, az utóbbi időben ugye Meloniról szoktak olyan sokat beszélni, de nem látják részletesebben, és nagyon sokszor egyfajta cirkuszt, káoszt látnak csak az olasz politikában, de ez nem csak ugye a magyar olasz képre igaz, hanem különösképp ugye a Németországban szokás mindig az olaszokat egy teljesen kaotikus, szétesett országként ábrázolni, nem észrevéve, hogy ez a káosz igazából egyfajta sajátos olasz rendet jelent.
Akkor itt az alkalom arra, hogy elmagyarázzuk is ebben a káoszban rendet tegyünk, de még előtte, bocsánat, hogy bele szok egy kérdés, ugye a cirkusz szót mondhat talán Péter, ugye neked alkalom adtál, hogy Gemistában egy rovatod, a Teleromanzo Italiano, amiben egy ilyen szappanopera-szerűen számolsz be az olasz politika történéseiről. Műfajilag mi az olasz politika? Ugye mondtad, hogy végül is egyfajta rend van benne. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Hát nagyon erős a teátralitás. És ez egyébként az osztrák politikára is jellemző pont, ez az előbb említett könyv, ez pont ezt emeli ki, hogy a katolikus országban persze eleve mindig sokkal erősebb a teatralitás. Németországon belül is, Bajorországban sokkal inkább minden teatrálisabb, ami azt is jelenti, hogy nem kell mindig mindent komolyan venni. Tehát, hogyha Olaszországban valaki fasiszta, az nem ugyanazt jelenti, mint hogyha valaki Németországban náci. Mert hogyha valaki Németországban náci, akkor az valószínűleg komolyan is gondolja, és esetleg még meg is akarná valósítani. Olaszországban meg valaki azért fasiszta, mert éppen olyan napja volt, lehet, hogy másnap már másmilyen napja lesz. Tehát ez a színháziasság, ami egyrészt egyfajta életkedvből is fakad, tehát hogy a dolgokat nem veszik olyan komolyan, másrészt pedig a rend az mindig a színpad mögött van. Tehát nem mind a protestáns országokban, hogy minden transzparens, ugye az egész transzparencia mánia, ami ugye a liberálisoknak mindig egy ilyen fontos jelszó, az nem véletlen, hogy Észak-Európából jön, ahol mindig mindennek transzparensnek kell lenni. A katolikus országokban mindig inkább elfedik a dolgokat, kicsit ugye a barok, hogy minden egyfajta illúzió, odafestjük az angyalkát, odafestjük a mennyezetre a mennyországot, minthogyha ott lenne. Persze mindenki tudja, még a paraszt is tudja a templomban, hogy nincs ott a mennyország, de mégis úgy képzelhet, hogy ott van. De mögött, az egész színpad mögött van egyfajta rend, egyfajta szervező erő, és ez mondjuk Olaszországban különböző, hát most idézőjelben mondva a háttérhatalmak, ugye az olasz politikában mindig a Vatikán, a maffia és a szabadkönyves páholyok, meg a hidegháború idején azért a CIA is egyfajta rendező erőként léptek föl, és a színpadon pedig mindig váltogatták a szereplőket, az egyfajta commedia dell'arte volt, tehát egyfajta valóban műsor a népnek. Nagyon sokszor egyébként éppen azért változik a műsor, hogy a színpad mögött semmi ne változik. Ugye van ez az ismert mondás olaszoknál, ugye, hogy ahhoz, hogy semmi se változik, mindennek változnia kell. Tehát, hogy a színpadon kell mindig lennie körforgásnak, műsornak, kavalkádnak, mindennek színesnek kell lennie, és mögötte van egyfajta rend, amely persze nem látható, és ez persze kritizálható, hogy az a rend, ami Olaszországban van, az esetleg demokratikusan éppen ezért kevésbé kontrollálható, mert a demokratikusan kontrollálható része a politikának az inkább ezt a népszínházat biztosítja az ország számára. De hát ugye ebben nagyon hasonlít Bajorországhoz, vagy Ausztriához is, tehát a katolikus országokra ez erősen jellemző, és ez valóban az olaszoknál hát paradigmatikus módon megjelenik.
Jó, talán menjünk végig a pártokon. Ha most megnézzük a legfrissebb kutatásokat, akkor azt látjuk, hogy ugye Giorgia Meloni miniszterelnök, neki van egy ilyen a sajtóban talán posztfasiszta jelzővel illetett pártja, a Fratelli d'Italia, egy Olaszország fivérei, ez ugye az olasz himnusznak kvázi a kezdősora. Őket most ilyen 27% köré mérik, ezzel magasan vezetnek, a nagybalos párt, a demokrata párt előtt. Kicsit beszéljünk talán erről a két, ugye most ugye mindig ugye két nagy tábor van Olaszországban, egy bal-közép tábor, meg egy jobb-közép tábor. Egy kicsit erről beszéljünk.
Tehát még a jobb, tehát a Meloni megjelenése kapcsán érdemes volna felvetni azt a kérdést, hogy ismét trendsetter lesz-e Olaszország, mint ahogy trendsetter volt Berlusconival a populizmus megjelenésével, hiszen Meloni hozza azt az erős, jobbos vonalat, ami nagyon sok helyen a világban, így Magyarországon is markánsan megvan, viszont van egy atlantista igazodása. Tehát nem megy szembe azzal a nyugat-európai mainstream-mel, Ukrajna támogatása kapcsán, Kína elítélése kapcsán, amely ezért őt befogadja. Hiába van ez a posztfasiszta jelző ráaggatva, mint bélyeg, ezt simán le tudja vetni magáról.
De akkor miért Meloni volna a trendsetter, miért nem Kaczynski? Ugyanez.
Hát most ez valószínűleg messzire vezet, de ugye Kaczynski talán nem annyira ügyes, mint Meloni. Meloni kapcsán merül fel az, hogy ő akár még az Európai Néppártba is beléphet, de majd erről beszélünk, de valóban Olaszország az trendsetter, ugye már maga az állam szó is ugye az olasz státóból származik, tehát igazából pont a politika terén Olaszország mindig is előrevetített dolgokat Machiavellivel együtt, és Machiavelli mégiscsak a mai napig a reális politikának a legjobb leírója. Ugye félre szokták érteni, hogy ő ebben, amit ő leírta, azzal nem feltétlenül értett egyet, de leírta, hogy hogyan működik a politika egyébként mind a mai napig Olaszországban különösképpen. Meloni kapcsán talán röviden még arról, hogy miért szokták őt fasisztának, posztfasisztának, neofasisztának és minden egyébnek nevezni. Ugye Olaszországban a II. Világháború után nem volt egy olyan éles szakítás a fasiszta múlttal, mint a németeknél a náci múlttal. Ott se volt ez teljesen éles az Adenauer időszakban, de aztán beindult egy nagyon erős múltfeldolgozás ugye a németeknél, ami miatt valóban Németországban a nácizmus az gyakorlatilag a sátánizmussal egyenlő, és senki nem merne a legkisebb mértékben sem bármiféle nosztalgiát táplálni azután, tehát az AfD-n és elképzelhető, hogy valaki Hitler szobor tartson otthon, mint mondjuk a Meloni párt egyik vezető politikusa, szenátus elnök, akinek otthon Mussolini oltára van gyakorlatilag. Tehát az olaszoknál nem volt egy ilyen éles szakítás, ami azzal is összefügg, hogy az amerikaiak, akik azért nagyon erős kontrollat tartották Olaszországot a hidegháború idején, belátták, hogy ha ők azt akarják, hogy a kommunisták ne jöjjenek Olaszországba, ne kerüljenek hatalomra, már pedig Olaszországban ennek esélye nagyon hosszú ideig megvolt, akkor el kell fogadni a fasisztákat is egyfajta szövetségként, különösképpen a hadseregben, titkosszolgálatban. És ezért Olaszországban mindvégig volt egy muszolinista párt, ez a Movimento Sociale Italiano, az olasz szociális mozgalom, amely teljes mértékben fölvállalta a Mussolinivel való örökséget. Ugye a németeknél nem volt ilyen párt, amely magát az NSDAP szellemi utódjának nevezte volna nyíltan. Ez a párt hivatalosan ki volt azért rekesztve abban az értelemben az olasz politikából, hogy nem kerülhettek kormányra, de számos helyen azért jelentős hatással bírtak, és ennek a pártnak az ifjúsági mozgalmában, de Olaszországban amúgy az ifjúsági mozgalomnak is egy jelentős része mind a mai napig nagyon erősen fasiszta, hogyha valaki mondjuk Róma északi negyedében, Róma nortéban jár, akkor ott láthatja a falakon, főleg az iskolák, az középiskolák falain, hogy az nem balos, nem identitáspolitikai vidék, hanem nagyon erősen fasiszta vidék. Tehát az MSZI-nek az ifjúsági mozgalmába szocializálódott Meloni, aki ugye Rómának az egyik szegény negyedéből, a Garbatellából származik, mondjuk ő kicsit rászokott tenni erre az imázsra, hogy ő egy szegény lányból küzdötte föl magát, mert azért nem annyira szegény családból származik, de a lényeg az, hogy ő ebben a neofasiszta párt ifjúsági szervezetében szocializálódott, ugye fiatalon mondta is, hogy Mussolinit nagyon nagy embernek tartja, De ezek a fasiszták is aztán igazából 90 után összeomlottak a kommunistákkal és mindenkivel együtt, és mérséklődtek, és ugye Berlusconi volt az első olyan olasz miniszterelnök, aki bevette a posztfasisztákat a kormányába. 94-ben a posztfasiszták akkor már mint Nemzeti Szövetség részévé váltak az olasz kormánykoalíciónak, és a Nemzeti Szövetség is aztán tovább szakadozott, és ebből alakult ki gyakorlatilag ez az Olaszország fivérei párt, ami ezért, ha történet nézzük, akkor egy poszt-poszt-fasiszta párt, amely egyébként hosszú ideig egy a fasiszta nosztalgiára nyitott, kicsi választói réteg pártja volt. 5 évvel ezelőtt ugye ez a párt az EP választásokon éppen, hogy csak bejutott. Tehát egy kicsike szubkulturális párt volt annak a rétegnek, amely számára ez a Mussolini nosztalgia valamelyes fontos volt. De aztán Meloni ügyesen felismerte, hogy ha ő nem akar megmaradni 4-5%-os párt vezérének, ahol fekete inges öregurak tapsolnak neki, akkor át kell vennie azt a jobboldalt, ahol ugye Berlusconi megöregedésével és most mondja halálával, hát egy nagy üresedés keletkezett, és ő ügyesen például ugye nem lépett be ugye Meloni a Draghi-féle nemzeti egységkormányba sem. Tehát ő megmaradt végig egy ellenzéki szerepkörben, ami miatt a protest szavazókat is meg tudta szólítani, meg azt tudta mondani, hogy én vagyok a valódi jobboldali alternatíva, hiszen Berlusconi Forza Itáliája az már igazából a múlt, Salvini pedig eljátszotta az esélyét azzal, hogy összeállt az öt csillaggal, majd később Draghival, és ugye ezért tudott Meloni 22-ben ekkora nagy sikert elérni, hogy aztán miniszterelnök lett. Az, hogy ez a párt mennyire posztfasisztát gyökereiben biztos, hogy az politikáját illetően valóban, ahogy Gábor is mondta, egy sajátos ötvözete egy neoliberális gazdaságpolitikának és alapvetően tradicionalista családpolitikának, még akkor is, hogyha maga Meloni nem túlságosan tradicionális családpolitikában él, ugye nem is volt férjezett, hanem csak a barátjától volt gyereke, amely barátját aztán kirúgta, mert túl sok szexista megjegyzést tett. De ez az ötvözet, tehát a neoliberalizmus és neoliberális gazdaságpolitika és a tradicionalista társadalompolitika ötvözete az, ami ezt a pártot jellemzi, és Meloni ügyesen felismerte, hogy ő csak akkor tud megszabadulni ettől a fasiszta, posztfasiszta, stb. Jelzőtől, ha külpolitikában nagyon élesen és egyértelműen azt az irányzatot követi, amit a mainstream, mondjuk így a liberális atlantista mainstream tőle elvár, tehát ezért valóban ő eszméletlen NATO-párti, EU-pártinak is lehet nevezni, mondjuk ott talán nem akkora nagy EU-párti, de nem EU ellenes egyáltalán, de ahol különösképpen tényleg radikálisan megnyilvánul, az egy nagyon erős NATO-pártiság, USA-pártiság, atlantizmus, az ukránok 100%-os vagy 150%-os támogatása, a Kínával szembeni határozott fellépés, az attól való elhatárolódás. Tehát ő külpolitikában nagyon ügyesen elérte, hogy ma már például, ugye mondjuk a német értelmiségi hetilap a Die Zeit úgy ír róla, hogy a sármos fasiszta. Tehát ezzel a címmel, hogy a sármos fasiszta nő, ezzel jelenik meg róla egy három oldalas, egészen pozitív elemzés a német értelmiségi Die Zeit hetilapban. Ezzel persze Meloni nagyon ügyesen, és ez ugye az olasz baloldalnak a nagy sírálma, Meloni ügyesen azért elfedi azt, hogy ő a belpolitikában, hát ha nem is fasiszta, vagy hát én nem nevezném annak, de azért a belpolitikában ő egy kemény jobboldali fordulatot hajt végre, akár azzal, hogy a szociális segélyeket megvonja, tehát különösképpen ez ugye a déliek számára eléggé hátrányos. Másrészt, ha nem is olyan radikális, mint Orbán, de azért kezdi átvenni is a közszolgálati médiát, valamint egyéb támadásokat is folytatnak, főleg az igazságszolgáltatás révén az újságírók ellen, megpróbálják őket megfélemlíteni, hogyha az újságírók különböző korrupciós ügyeket feltárnak. Tehát a belpolitikában az olasz baloldal már arról beszél, hogy igazából Meloni teljesen orbanizált Olaszországot, ami egy teljes túlzás, de a nyugati sajtó már nem ezzel foglalkozik, és nem fasisztázza Melonit, hanem örül annak, hogy ő egy atlantista politikus, akiről ugyebár Ursula von der Leyen is azt mondta, hogy a párt családja, hiszen ugye Meloninak van egy saját párt családja európai szinten, a konzervatívok és reformerek, azok potenciális szövetségesek lehetnek az Európai Néppárt számára is. Még az se kizárt, hogy Meloni tartana aztán az Európai Néppártba, tehát ő venni át ott is Berlusconi helyét. Amiben trendsetter Meloni mindenképpen az, hogy ügyesen felismerte, hogy bizonyos kérdésekben neki a klasszikus jobboldali álláspontokat, akár orosz pártiság, akár antiszemitizmus, akár amerikai kritika föl kell adnia, ezek, és ha ezekben a kérdésekben ő egy keményen atlantista álláspontot foglal el, akkor minthogyha a nyugati közvélemény nem érdekelné, hogy ő egyébként a belpolitikában mit művel.
Tehát így egyszerre szerezte meg a háttértámogatást a szamotkönyves pályoknak és a Vatikánnak is, hogyha nem hát csak igaz, a színpadon lévőket nézzük, hanem a háttért mozgatókat.
Azt szokták mondani, hogy ez az egész Meloni projekt, ez Draghi ötlete volt. Ugye Draghi, aki technokrata kormányfő volt, és ugye az Európai Központi Bank éléről került aztán a miniszterelnöki posztra, akit inkább egy ilyen jobboldali liberális politikusnak szokás tartani, azt mondják, hogy az ő javasolta Meloninak, hogy menjen be erre a jobb középre, és ő akkor Draghi megnyitja számára a lehetőséget, úgymond a páholyokba, vagy legalábbis a szalonokba a Nyugat-Európában. Ezért van az, hogy a különösen a nagyon erősen baloldali médiában, ahol Draghit ugyanúgy utálják, mint Melonit, ott azt mondják, hogy gyakorlatilag abban trendsetter Meloni, hogy a neoliberális technokráciának, és mondjuk azt, hogy ennek a populista, autoriter irányzatnak egy ötvözetét nyújtja, amire a neoliberális technokrácia is nyitott lenne, hiszen ugye a neoliberális technokrácia, ez ugye 100 év ezelőtt is így volt, tarthat attól, hogy esetleg a baloldal erősödik meg, amely valódi változásokat akar, márpedig, és akkor megint itt vagyunk az orosz politikánál, ahhoz, hogy semmi ne változzon, mindennek meg kell változnia, tehát ahhoz, hogy ez a technokrata, neoliberális hatalom megmaradjon, ahhoz a tömegeknek kell nyújtani a szórakozást, és akkor ez egy fasiszta szórakozás legyen, de ez csak szórakozás, tehát Meloni nem akar fasizmust, sokkal inkább akarja azt, hogy ez a neoliberális gazdasági rendszer és társadalmi berendezkedés nehogy megváltozzék, csak ő ezt jobban el tudja adni, mint egy közgazdász professzor.
És hogy tudta megenni reggelire Salvinit és a Legát, akik most vele vannak egyszerre kormányon, és a koalíciós nagy kormány vezetőre voltak, ők voltak a jobb-közép nagy vezetői, és európai szinten is hozzájuk igazodtak sokan, például Orbán is. Mi volt a recept, ami által így ez a karizmatikus szőkenő, a szakállas északi férfit háttérbe tudta szorítani?
Hát valóban háttérbe szorította, hiszen ugye 5 évvel ezelőtt Salvini nyerte meg az EP választást is 30% fölötti eredménnyel, most még nagyon úgy néz ki, hogy 10%-ot se fog kapni, tehát ilyen 7-8-9% körül esetleg lesz. Salvini elrontotta azzal, hogy ő beállt egyszer az 5 csillag mellé a kormányba, majd beállt Draghi mellé is a kormányba. Meloni ügyesebb volt, mert ő a színpadon a Draghi ellenest játszotta, miközben persze azt lehetett tudni, hogy ő Draghival jó viszonyban van, és Draghinak tetszik ez az ötlet, hogy Meloni mérséklődjék és vonuljon be ő az új olasz jobboldalra, de Salvini nem bizonyult jó politikusnak, szerintem nem is egy túlságosan értelmes ember, tehát ez is oka lehetett, és ezért ma számára az egyetlen egy esély, hogy valamelyes még meg tudja tartani magát, az éppen egy ellenkező fordulat, mint amit Meloni csinál. Mert Meloni ugye a Olaszország fivéreit úgymond mérsékli, legalábbis európai szintéren, egy mérsékelt, konzervatív, felelős erőként próbálja meg megjeleníteni. A Lega, legalábbis Salvini számára pedig annyi maradt, hogy a legszélsőségesebb, majdnem neonáci közeli elemeknek nyújtanak egyfajta alternatívát. Ugye több régióban is a Légának a listavezetője az egy olyan tábornok, katonember lesz, aki a könyvében kifejtette, hogy hát majdnem a homoszexuálisok megölésére szólított fel, négerezik a könyvében. Tehát egy igazi régi vágású fasisztát Salvini indít most el az európai parlamenti választásokon, és nem Meloni. Ez egyébként a Légában nem is mindenkinek tetszik. Tehát ugye a Légához hozzá kell tenni, hogy ugye ez mint egy szeparatista mozgalom jött létre a 80-as években, hogy az Észak szakadjon el, pont az az Észak, ami ugye a Gemist számára Közép-Európa még, csak aztán hát ez a terv nem jött be, és Salvini azt gondolt, hogy akkor ő csinál ebből egy össz-olasz nemzeti mozgalmat, ami egy ideig, pár évig működött, de ez is összeomlott. És ma az a helyzet van, hogy miközben a Lega az északi tartományokban igazából egy polgári erő a helyi vállalkozóknak, városi jobboldali polgárságnak a pártja, addig Salvini megpróbál túlélni, és ezt úgy csinálja, hogy az országos politikában tényleg a szélsőjobbjára tolódik le, de emiatt igazából a Légán belül is hatalmas viták vannak, hát pont nemrég tett közzé számos vezető légás politikus egy nyílt levelet, amiben gyakorlatilag a saját listavezetőjüket, ez az említett Roberto Vanacci katona tábornokot bírálják, hogy ez elfogadhatatlan, hogy a Légá egy ilyen nácit indítson el, de Salvini számára ez egy utolsó esély, hogy valamelyest túléljen, ha ugyanis ezen az LP választásokon hatalmasat bukik ezzel a utolsó nagy ötletével, hogy akkor a Léga legyen az összolasz kvázi új fasiszta párt. Tehát, hogyha még a 10%-os se éri el, akkor valószínűleg el fognak tőle búcsúzni, és a Léga újra egy az északi polgárság jobb középpártjává fog visszaalakulni, és Salvini eltűnik.
Egyébként tök fura, hogy... a Salvinék délen mikkel kampányolnak, ugye Péter mondta is, hogy ez egy észak-olasz párt alapvetően. Ugye Salvini most közlekedési miniszter a Meloni kormányban, és neki egy nagy projektje van most, hogy összekösse lényegében Szicíliát Olaszországgal. A Messinai szoros fölé egy hidat akar felhúzni, és a cél az, hogy ezt EU-s pénzből finanszírozza. Ezért teljes Szicília konkrétan ki van plakátolva azzal a szöveggel, hogy ez lesz a ti hidatok Európába. Tehát kvázi egy ilyen kis burgot.
Afrikázás.
De körülbelül azért benne van, de az is, hogy mi ezt mi építjük, Salvini a Lega nektek. Tehát ez is benne van. És hogyha az ember átmegy a kompon Szicíliából Calabriába, akkor a kikötővel Villa San Giovanniba egy óriási Salvini plakát fogad, azzal a szöveggel, hogy ha Legára szavazol, akkor kevesebb Európát kapsz. Tehát milyen jó, nem, hogy átmegyek a hidon, és akkor ott, hogy átérek Európába, ahol aztán közli velem a Salvini, hogy igazából a kevesebb Európa a jó.
Igen, hát a Salvinnek most ez a jelszó, hogy az a plakátja most a Légának, hogy ugye van ez a kupa, ugye a palackokon ez a kupak, ugye, ami most hozzá van kötve a palackhoz, hogy nem tudom, milyen zöld okból kifolyólag, ugye nem tud teljesen levenni a kupakot, és most a Légának az a plakátja, hogy az egyik fotón valaki issza a palaszból a vizet ilyen hozzákötött kupakkal, és oda van írva, hogy ez jelenteni a több Európát, de Salvini több Olaszországot és kevesebb Európát ígér, ami azt jelenti, hogy a kupak nem lesz hozzákötve a palackhoz. Tehát mondjuk Salvini most már így ezen a szinten van, hogy elindít egy konkrét fasiszta tábornokot, és megígéri, hogy nem lesz a kupak hozzákötve a palackhoz. Hiszen, mint mondom, Salvini a saját pozícióját is félti, már Léga nagy része számára ez az egész összolasz buli, amiben Salvini belement, ez nagyon nem tetszik, és most azt látják, hogy egy összeomlik, és attól tartanak, hogy miközben Salvini nem tud túl sok szavazót azért hozni, mert azért Nápolyban mindenki emlékszik arra, hogy Salvini is majmozta a nápolyakat, meg hasonló, még akár pár éve ezelőtt is. Tehát délen nem tud sok szavazót hozni, de közben mondjuk a veronai, vagy a milánói, vagy a trieszti polgárember pedig elkezd szavazni igazából Melónira. Tehát nagyon érdekes, hogy az parlamenti választásokon a Léga ős hazáiban, mint Veneto vagy Lombardia, már Meloni szerepelt a legjobban, és a Léga tart attól, hogy a tartományi szinten is elveszti a pozícióját. Kicsit olyan, mintha a CSU Németországban megpróbálna valami náci pártá válni országos szinten, ami nem sikerülne, de közben elveszteni még Bajorországot is.
Meddig tart ki a milliárdos playboy miniszterelnök Berlusconi öröksége, hogy a Forza Italia még életben van, hiszen ezen a jobb-közép térképen, amit most itt bemutattunk, azért a Forza Italia ugyanúgy kormánytag, de nem mondanak semmi unikálisat. Mi az, ami miért még szükség van rá?
Szicília szerte konkrétan ki van plakátolva. A Tajani, a külügyminiszter, aki volt Európai Parlamenti elnök, most ő a Forza Italia az elnöke, Berlusconi mellett áll. Tehát, hogy még mindig ő van a plakátokon.
De ma meghalt.
Hát jó, de gondolj be, tehát a Berlusconi a sírból is legyőzi a kommunistákat.
Igen. Persze, hát ugye ő 120 évig élt volna, azt ígérte, de valóban egyébként meglepő, hogy a Forza Italia nem omlott teljesen össze. Én azt hittem, hogy ha Berlusconi meghal, akkor ez a párt csendben meghal, és mindenki átmegy Melonihoz. Ez nem történt meg, tehát, de valóban a párt az Berlusconi nevéből él, tehát a párt logójában is ott van, hogy ez Berlusconi, prezidente Berlusconi, hát Berlusconi már meghalt, úgyhogy nem tud lenni már prezidente, se Olaszország prezidentéje, se a párt prezidentéje nem tud lenni, de a párt logója tovább is ezt hirdet, hogyha kvázi győznek, akkor Berlusconi lesz a miniszterelnök, noha ő már sírban van. Na most mégis valóban van egy réteg, ez valószínűleg az a réteg, amely még kivár, és még nem biztos benne, hogy Meloni tényleg jobb középpolitikát folytat, és ő számukra táján az alternatíva. Azt el kell mondani, hogy itt is megint megmutatkozik ez a szimpadiasság, hogy Berlusconi bizonyos értelme valóban egy bohóc volt, stb., de a pártja nagyon komoly, igazából a konzervatív mérsékelt polgárság pártjaként működött, és ez a konzervatív mérsékelt polgárság talán még nem fogadta el teljesen Melonit, de igazából a Forza Italia valóban addig él, ameddig még vannak szavazók, akik számára Berlusconi egy húzó név, mert Tajani azért nem egy akkora nagy név, hogy őrá szavazzanak.
Tehát akkor
De én mondom, érdekes módon ez a név, ez kitart. Tehát nem omlott össze a párt teljesen, sőt, lehet, hogy jobban fog szerepelni, mint Salvini.
Tehát akkor ez volt a jobb közép, a centrodestra.
Még a Berlusconi kapcsán, hogy magyar példával lehet-e azt szerintetek mondani, hogy egy Orbán utáni Fidesznek a előképe lehet a mostani Forza Italia, hogy nem megy át minden szavazó egyből a Tiszapárthoz, vagy az új jobb oldalhoz, hanem még van egy ilyen nosztalgia. És hogy
hát ez biztos, hogyha Orbán nem lenne, vagy nem élne, akkor biztos, hogy a Fidesz a jelvényébe azonnal fölvenni a nevét, és ott is ez lenne a helyzet, hogy mindenki Orbánra szavazna.
De nem csak ezt, most ha belegondolsz, HDZ Horvátországban pont ezt csinálni, tehát minden pártkongresszuson ott van a Tudjmánynak egy ilyen brüsztje a színpadon, a szónok mellett. Tehát, hogy egy ilyen...
Jó, de mondjuk a HDZ-nél azért úgymond nem azt mondják, hogy mintha a Tudjman föltámadna, de hát a Forza Italia kampánya az tényleg majdnem úgy viselkedik, mintha a Berlusconi egyébként föl fog támadni, mint Jézus Krisztus. Tehát ők nem úgy plakátolnak Berlusconival, mint a mi nagy alapítónkkal, történelmi személyiségünkkel, hanem mintha ez egy létező alternatíva lenne, hogy Berlusconi Olaszország miniszterelnöke lesz, vagy bármi hasonló.
Akkor menjünk át balra. Ugye a Péter már említette, hogy az eurokommunizmus, aminek a gyökerei Olaszországban szökkentek szárba, azért termékeny táptalajt hozott, ugye a Ciao Bella dalok éneklése, tehát egész Európában az olasz baloldal egy ilyen trendi dolog, tehát hogy a palesztin kendőktől kezdve minden ilyen baloldali kellék az Olaszországból jön át a szcénába és a szubkultúrába, és hogy a nagy összeomlás után ez a PD az lett a főerő, ami azután kisebb lett, megnőtt. Hogy van ez a baloldalon?
Az olajfa.
Hát ugye, ahogy ugye a Ciao Bella aztán inkább a férfiak ordiválják a nők után, ugye a Bella Ciao-ra gondolhatsz.
De
néha lehet, néha biztos olasz baloldali partik, amelyek nem annyira identitáspolitikailag érzékeny, akkor biztos van Ciao Bella is. De igen, ugye Olaszországban a kommunista párt volt a nagy ellenerő, az egyház, gyakorlatilag a katolikus egyház melletti másik nagy egyház, mindenütt ott voltak, a kultúra és élettől a gazdaságig. Tehát valaki vagy a katolikus egyházban szocializálódott óvodáskorától a haláláig, vagy a kommunista párton, mint másik egyházon belül, és ez összeomlott. Gyakorlatilag olyan érdekes, hogy ugyanazok a jelenetek zajlottak le, mint bármely posztkommunista országban, hogy a kommunista párt Olaszországban érzékelt, hogy a Szovjetunió összeomlik, berlini fal leomlik, hát akkor nekünk is gyorsan nevet kell változtatni, és akkor átkeresztelték magukat demokratikus szocializmus pártjára, de hát az egész egy ideológiai katyvasszá kezdett válni, mert megpróbálták magukat elhatárolni a kommunizmustól. Igazából szükségtelenül, mert Olaszországban a kommunizmus nem ugyanaz, mint Közép-Kelet-Európában, sőt, a kommunizmus egyfajta morális álláspontot jelentett mondjuk a kereszténydemokraták opportunizmusával, meg cinizmusával szemben, de a kommunista párt összeomlott 89 után, és igazából ugyanazon ment át, mint mondjuk akár a lengyel vagy a magyar posztkommunista párt, tehát hogy kidobálták a szimbólumaikat, egy idő után kezdték kidobálni az ideológiát is, rájöttek, hogy akkor inkább legyünk liberálisak, kormányon gyakorlatilag neoliberális gazdaságpolitikát használtak, a Bella Ciao-t talán még énekelték, de így ennyiben megmaradt a baloldaliság, és folyamatosan alakultak, és valóban először ez a demokratikus szocializmus pártja volt, amely egy ilyen MSZP-ként működött Olaszországban, tehát mindenféle jelentősebb ideológiai gondolat nélkül, de közben meg mindig ott volt rajtuk ez a billog, hogy ti vagytok a kommunisták, ugye, ahogy Martin is említette, Berlusconi állandóan a kommunisták ellen harcolt. Hát már rég nem volt kommunista párt Olaszországban, de Berlusconi minden választást megnyert azzal, hogy ő győzi le a kommunizmus. Tehát ő nem csak halálából tud visszatérni, de le tud győzni olyan dolgokat is, amik már rég nem léteznek. És És aztán volt egy még sajátosabb dolog Olaszországban, amit ugye magyar párhuzammal úgy lehet leírni, mintha egy idő után a Horn Gyula féle MSZP egyesült volna a Gicsi György féle KDNP-vel. Tehát ugye a kereszténydemokrata nagy párt is összeomlott Olaszországban, de a kereszténydemokrata párt az tényleg Olaszországban a szélsőjobbtól a balkatolikusokig mindenkit átölelt, és a balkatolikus szárny összeállt a posztkommunistákkal, és ebből alakult ki ez a mai demokrata párt, ami éppen ezért nagyon fura szerzemény, mert valami baloldali hátterük van, de már nem csak posztkommunisták, hanem igazából úgymond posztkereszténydemokraták is, és emiatt nem tudnak azért egy teljesen egyértelmű baloldali politikát se fölvállalni, ezért nem mondjuk szocialista pártnak, vagy nem is akár szociáldemokrata pártnak hívják őket, hanem demokrata pártnak. Ezzel fejezik ki, hogy ők azért kicsit még a nyugati szociáldemokráciától is, ha kell, jobbrább állnak. És azért ez a párt valamelyest tartja magát ugye 20%-on, sőt, ugye most egy új elnökük van, Elis Line, aki annyiban egyfajta dinamizmus jelenthet, hogy egyrészt egy fiatal leszbikus nő, tehát valami újszerűséget jelent, illetőleg ő az első olyan elnök, aki nem ebből a háttérből jön, tehát ő nem tartozott sem a kereszténydemokraták balszárnyához, sem a kommunista párthoz, tehát ezekben a frakcióharcokban ő nem vesz részt, ettől függetlenül persze a frakcióharcok mennek továbbra is, és ölik egymást a demokrata párton, és ölik Elis Line-t is, és hát sokan, akik bíztak Elis Line-ban, pont azt mondják, hogy Elis Line végül opportunistaként maga is megköti a kompromisszumit a demokrata párton belüli különböző frakciókkal. Tehát igazából nagyon sokban hasonlít az olasz baloldal története a magyar posztkommunista baloldaléhoz, még azzal az extrával vagy színházi kellékkel kiegészítve, minthogyha ebben a magyar posztkommunista baloldalon belül még ott lett volna a KDNP is.
És ugye van ott a baloldalon az örök kavaró Nicola Conte, aki miniszterelnök is volt, aztán kilépett, belépett, saját pártot csinált, maga ellen népszavazást kezdeményezett, majd elbukta, de mindig ott van.
Nem a rendszerre gondolsz véletlenül?
Ja, rendszerre, bocsánat.
Igen, a Conte is kavaró, amúgy sok kavaró van, tehát a jelző az bárkire jó. De,
bocsánat, igazad van, a rendszerre gondoltam, de hogy ő már ilyen minőségi troll fázisba lépett.
Ő körülbelül az, amire lehet, hogy Gyurcsány Ferencnek lesz lehetőség, hogyha a Tisza párt leviszi a DK-t ilyen 8% köré. Ugye Renciója a demokrata párton belül volt, ő is egy friss erő volt, aki mindent megígért, firenzei polgármester volt, ő egyébként a balkatolikusoktól jött, a cserkész mozgalom, stb. Tehát ebből a háttérből érkezett, és ugye ezt a Blairi harmadik utat gondolta megvalósítani Olaszországban már akkor, amikor már Blair, tehát nem volt hatalmon Blair, tehát most sehol Európában senki ezt nem vette komolyan, de ő úgy gondolta, hogy neki ezt meg kell valósítania. És hát Olaszországon egy trendsetter, ott nem működik valami, egy olyan elmélet, amit már Európa más országába is kidobtak a kukába. Tehát végül is Renzi az tényleg egy ilyen túlmozgásos gyurcsányként működött, hogy miniszterelnökként hetente újabb programokat nyújtott be, népszavazást kezdeményezett, meg gondolt, hogy majd meg fogja nyerni, aztán elvesztette, és hát utána aztán egyre inkább a párt is kezdett tőle elbúcsúzni. Tehát kicsit hasonló történet, mint Gyurcsány és MSZP, azzal a különbséggel, hogy Renzi nem tudott soha olyan erős lenni, mint a demokratikus koalíció. Igazából Matteo Renzi pártja, ugye az Italia Viva, az mai napig is, ha csak ezt a pártot nézzük, akkor ilyen 1-3%-os törpe párt. Az, hogy ő mindig be tud kerülni, az egyrészt annak köszönhető, hogy tényleg mindig csinál valami botrányt, tehát ugye neki a hobbija, hogy kormányokat buktatgat meg, ezt több kormánnyal is megcsinálta már, és ilyenkor hát beszélnek róla, benne van a sajtóban, behívják a televízióban. A másik, hogy választások idején mindig rákapaszkodik valakire, most éppen valószínűleg pont azért lesz majd európai parlamenti képviselő, hiszen Renzi elindul egy helyért is, mert közösen a liberálisokkal, az egységes Európai Egyesült Államot szorgalmazó liberálisokkal indul közösen, akiknek szintén azért van mondjuk egy 3-4%-os táboruk, és akkor Renzivel közösen talán 5-6%-ot össze tudnak hozni, és akkor Renzi tovább tud élni. Valamint hát ugye azért Renzi egy nagyon fontos lobbista, ugye Szaúd-Arábiába szokott járogatni, a hadipari lobbival is jó viszonya van, tehát nem véletlen azért az, hogy miközben az Itália vívő egy kis párt, hát Olaszország ki van plakatolva Renzivel, ami mögött hát valószínűleg olyan pénzek is állnak, amelyek nem csak egy 3%-os párt saját költségvetéséből származnak.
Meg azért azt még mondjuk el, hogy ha már a politikus is ember, hogyha esetleg valaki beírja Google-ba, a YouTube keresőjébe, hogy a Matteo Renzi English, vagy Matteo Renzi SIS, tehát SHISH, gyönyörű videókat fog találni, ezeket mindenképpen érdemes megnézni. Illetve amíg hadd hívom fel arra is a figyelmet, hogy a szintén a Renzihez kötődik az is, hogy az olasz politikában van egy ilyen jelenség, hogy egy csomó rádiós, tévés oda megy politikusokhoz, és velük dalokat énekeltet, tehát kvázi mobiltelefonon megkapják a szöveget, és akkor fülesül maga a dallamot, és akkor ezt el kell énekelni ők előadásba. És ebben nyilván minden politikus részt is vesz, de Renzi különösen vele legalább 10 ilyen videó van, tehát hogy azért próbálja megtalálni azt, hogy hogyan tud eljutni az emberekhez.
Sőt, hát Renzi maga újságíró is, hiszen van egy saját napilapja, ahol vagy ő maga ír cikkeket, vagy saját maga álnéven ír önmagáról cikkeket. Tehát ez a létező napilap, amely rádióadása is van. Tehát ő minden szinten mozog, tehát kis a Gyurcsány Ferenc, csak mint hogyha Gyurcsány megragadt volna 2-3%-on.
Akkor még esetleg beszéljünk röviden, ha már ugye Contét mondta Gábor, csillagmozgalomról, Giuseppe Contéről, ugye ő szintén Firenzével volt korábban jogászprofesszor, lett miniszterelnök, egy ilyen kvázi technokrataként lett belerángatva az öcsillag által a politikába, majd később át is vette a pártot, először zöld irányba akarta azt vinni, aztán most egy ilyen ismét bal populista irány, ők 15% köré mérik, ők kvázi a bal középnek a második legerősebb pártja, csak nagyon röviden most ők mit csinálnak pontosan?
Hát ugye az öcsillag mozgalom az azzal indult el, hogy mindent elleneztek. Tehát ott volt minden, tehát az oltásokat ellenezték, az euróból való kilépést ígérték, meg volt egy nagyon szép videójuk, ami arról szólt, hogy egy olasz fiú elviszi a barátnőjét vacsorázni, és hát hogy milyen kínos, hogy elővesz egy 20 eurós, hát egy 20 euró, mit lehet 20 euróból venni. Bezzeg, ha líránk lenne, akkor a címletre az lenne ráírva, hogy 10 000, és azzal már azért igazán meg lehet hódítani nőket. Noha lehet ez
hát akkor a forint.
Igen. Noha lehet ez a 10 000.
Ami ugye mit jelent a forint? Az, hogy finanszai pénz.
Igen. Úgy, noha lehet ez a 10 000 lira, amúgy ma csak nem tudom 2 euró lenne. De lényeg, tehát mondjuk ezen az intellektuális szinten mozgott az öcsillag, hogy megígérték, hogy nagyobb szimletű pénz bankjegyek fognak érkezni. Tehát minden ellen voltak. Volt egyfajta jogos düh is bennük, tehát igazából még ez a Magyar Péterhez is hasonlított a Grillo, hogy járta az országot, ordibált a tereken. Ugye ő is nagyon sok ismeretlen embert behozott a politikába, akikről semmit nem lehetett tudni, de ő volt a vezér, az ismeretlen emberek pedig egyrészt azt szolgálták, hogy ő azt az imidzset alakíthatta ki, hogy na én hangot adok a népnek, én nem a háttérhatalom embere vagyok, én nem a színpadon puhóc vagyok, hanem én ezt a színpadot szétverem. Erről szólt Grillónak ugye a narratívája. Az más kérdés, hogy a baloldal összeesküvés elmélete szerint Grillo is a háttérhatalmaknak volt a találmánya, épp azért, hogy ez az időszak ugye a 2000-es évek, 2000 és 2010, amikor különböző okokból, ugye például a vízkészlet privatizáció és hasonló miatt voltak helyi népszavazások Olaszországban, és úgy nézhetett ki, hogy valamiféle új baloldali mozgalom ezekből kialakulhat, és az új baloldal összeesküvés elmélete szerint Hát ekkor találta ki az elit Beppe Grillót, hogy akkor Beppe Grillo álljon ki a tereken és ordibáljon. Ráadásul egyfajta ilyen antipolitikai populizmussal. Tehát ugye Grillo nem csak a korrupciót bírálja, hanem azt mondja, hogy minden politikus szemét, minden politikus hazudik. Tehát igazából ő bírálta is a rendszert, de közben az emberekben ezt a szkepticizmust fönntartotta, hogy ne is vegyél részt a politikában, mert az egész politika egy nagy szar, mindenki korrupt, szavazzál rám, és én majd hozok neked valamit, mert én mindenkinek megígérem, amit nem akar hallani, vagy akar hallani. Na most ebből az öt csillagban aztán kicsit mérséklődtek, ugye még kormányon is volt az öt csillag, és ma ugye ez a Giuseppe Conte jogász professzor az, akinek Grillo átadta a pártot, ugye ez is mindig vitás, mert Grillo hol átadja a pártot, hol visszaveszi a pártot, ugye mindig néha veszekednek, akkor Grillo meghívja Contét a szardiniai villájába pizzázni, akkor újra odaadja neki a pártot, tehát itt is van egy cirkusz. De az öt csillag mondjuk valóban most stabilizálódott egy ilyen, tényleg ilyen 15% körül, és alapvetően északon gyakorlatilag megszűnt, tehát ott tényleg egy ilyen 2-3%-os minipárt, gyakorlatilag a déli szegényeknek a pártja, mert az öt csillag nagyon erősen azt a nézetet képviseli, kicsit egy Wagenknechti nézet, hogy nemzetállam, az oroszokkal jóba lenni, különösképpen Kínával jóba lenni, nagyon erős USA ellenesség, NATO ellenesség, és nem az identitáspolitika, hanem kizárólag a materiális szociális politika számít, és ezzel például mondjuk Nápolyban akár 50% feletti eredményt is el tudnak érni, sőt, ha már Wagenknechtet említettem, ugye van arról hír, hogy nem kizárt, hogy Wagenknechtnek, ugye Sarah Wagenknecht volt német kommunista politikusnak a pártja, az Európai Parlamentben az öt csillaggal szeretne egy ilyen új balkonzervatív EU és USA kritikus balpopulista frakciót létrehozni, és az öt csillag akár nyitott lenne erre. De hogy az öt csillag mindenfelé nyitott volt, az ugye mutatja, hogy ők egykoron ugye a Ferencs-féle függetlenségi párttal ültek egy frakcióban, aztán fölmerült, hogy a zöldekhez csatlakoznának, tehát ők is voltak ma azért mindenütt, és pont ezért mondják sokan, hogy ez az egész öt csillag is az elitnek a terméke arra, hogy a valódi népi dühöt, az el lehessen vinni egy ilyen bohockodás felé.
Ezért nem feltétlen bohockodás volt, hiszen ők készítettek egy részvételi platformot, ami a részvételi döntéshozatalt
hát igen, Russzóról nevezték el, igen.
A politikába, ami alulról nyitott volt. Náluk is volt egy lehetőség arra, hogy alulról jöjjenek be új politikusok. Mindenki, minden közkatona úgymond a marsalbotot a tarsajában hordja, tehát bárkiből lehet képviselő, és ez nem egy olyasfajta hierarchizált elit játék, amely csak el akarná szipkázni a dolgot, de lehet nézni máshogyan is ezt a kérdést.
Azt így is valahogy behoztak új embereket, és sokszor akár jó embereket is, érdekes embereket is, kifejezetten tanult embereket, és nagyon sok irányból. Tehát volt kommunista értelmiségiek, ugyanúgy vannak az öt csillagban, mint például Rómában az öt csillag, az gyakorlatilag egy újfasiszta párt, ez újfasiszta szénának a pártja. A kritika azt mondja, hogy ez csak egy alibi arra, hogy ne valós szerveződés legyen, hanem ez a fajta antipolitikai populizmus, tehát, hogy van egy vezér, azt kövessed, és ne mozgalmat szervezel. Igazából ráadásul, hogy a Russzó platform is sajátos volt, mert azért ott úgy lehetett, a szabad választás úgy ment, hogy Grillo néha embereket egyszerűen lekapcsolt a platformról, tehát azért volt egyfajta kontroll a részvételiség felett is, de azt én is valahogy, ez is érdekes gondolat volt, tehát megint Olaszország, mint rendszettel, amikor még senki nem beszélt erről, hogy online, meg ilyenek, akkor már Grillo 2005-2008 környékén az online demokráciáról beszélt, hogy ez lesz a jövő.
És mielőtt áttérnénk Romániára, még nagyon-nagyon röviden két dolgról beszéljünk. Az egyik az Ilaria Salisnak a részvétele az olasz Európa Parlamenti Választás kampányban, tényleg max. 3 mondat, és utána a kérdést fel fogom tenni, akkor pontosan mi is a tétje az olasz EP választásnak. De még előtte Ilariáról kicsit beszéljünk, ugye a magyar sajtóban talán alig-alig jelent meg, inkább a jobbosban, mint sem nem tudom, balos független, vagy most éppen hogyan hívják, de az olasz sajtó, vagy gyakorlatilag, mint Szicíliában is, tényleg ilyen napi szinten, komplett oldalkon keresztül ment mind a Magyarország bashing, mind a Ilaria Salis börtönéletének a kvázi a kifejezetten érzelmes leírása.
Hát igen, ez ugye a 2022, azt hiszem, ugye akkor volt ugye ez a kitörés napi balhé, amikor ugye európai antifasiszták is jöttek Magyarországra részt venni, nem tudom, a verekedésben, és ugye akkor történt, ami történt, és ugye a vádak szerint, ugye ez az Ilária Szálisz, aki egy Milánó környékén élő tanárnő, bár sem biztos, hogy tanárnő, ugye azt mondták, hogy eddig nem is volt igazából semmi a munkahelye, ugye 39 éves, ő is... Az tény is, hogy ő is Budapestre utazott, mint antifasiszta, hogy tüntessen a büszkeségnapi vagy kitörésnapi felvonulók ellen, és ugye a vádak szerint összevertek valakit gazdagréten. Mondjuk azt tény is valahogy, hogy ez, azt hiszem Tóth Zoltánnak hívják az illetőt, akit összeverték. Ő most ugye még egy polgári peres eljárás is akar Ilária Szálisz ellen indítani, miközben azt mondja, hogy ő nem ismerte fel Ilária Száliszt. Tehát valóban kétséges, hogy Ilária Szálisz verte volna össze ezt az illető magyar ember, de ugye ő már hónapok óta magyar börtönben van, ellentétben ugye a németekkel, akiket ugye kiengedtek, és velük szemben Németországban van eljárás, és ez sajátos módon egyébként először még Melónit is kínos helyzetbe hozta, hiszen ő, hát, ha az olasz nemzeti érdekeket védi, akkor neki föl kell lépnie mindenki ellen, aki egy külföldi börtönben szenved, mert ugye Martin is mondja, az olasz sajtó leírt, hogy egerek vannak a börtönében, Ilária Szálisznak, stb. És hogy borzalmasak a viszonyok, és valóban egyébként meglepő módon, ugye Tajani is nagyon erősen, ugye külügyminiszter tiltakozott Szijjártó Péternél is, de aztán kezdtek kihátrálni, mert Melónék is rájöttek, hogy azért nem biztos, hogy az minden olasz jobboldalinál az jó pont, ha ők ennyire kiállnak egy gyakorlatilag szélső baloldali aktivista mellett. Tehát most már ugye az az olasz álláspont, hogy hát igen, ez a magyarok ügye, ők bíznak a magyar igazságszolgáltatás függetlenségében, és persze a börtönkörülményeken tessék javítani, de hát olyan ötletek, ugye fölmerült olyan is, hogy amikor előzetes letartóztatásban is volt, akkor is vigyék át igazából az olasz nagykövetségre, hogy ott legyen Ilária Szálisz, stb. Tehát ő egyfajta egy ikonikus figurává vált, anélkül, hogy egyébként lehetne tudni, hogy egyébként pontosan kicsoda is, tehát azért egy nagyon furcsa hátterű nőről van szó, olyannyira ikonikus figurává vált, hogy az említett Elis Line még azt is felvetette, hogy a nagy demokrata pártnak ő legyen az EP lista vezetője. Na most erre az ötletről aztán letett, de ezzel szemben a zöld szélső baloldali pártszövetségnek ő lesz valóban az európai lista vezetője, ami azzal a gyakorlati haszonnal is jár ugye számára, hogy ugye azt hiszem a kampány idején is már mentelmi joggal kell, hogy rendelkezzen valami védelemmel, de hogyha legalábbis megválasztják ugye EP képviselőnek, akkor onnantól kezdve mentelmi joga van, tehát elvileg ki kéne engedni. És a zöld szélső baloldali pártszövetség, aminek azért olyan sok esélye nincsen bejutni az Európai Parlamentbe, abban bízik, hogy ez az antifasiszta hős, mert valóban egy ilyen, tényleg egy új partizánnőt avattak, ilyen baloldali szenti avatták őt, hogy az új hős majd beviszi őket az Európai Parlamentbe, de azért valóban nagyon sajátos az egész, és sok félreértés is volt, de az olasz sajtó tényleg teli volt, tehát ott nagyon sokat foglalkoztak vele, meg tüntetések voltak számos városban, ugye Rómában még a magyar nagykövetség előtt is volt tüntetés, olyan sok graffiti is van, ami Szálisz, Ilária Szálizt élteti. Az biztos, hogy valamennyi plusz szavazatot talán tud hozni ennek a szélbalos pártszövetségnek, de nem biztos, hogy így fogja megkapni a mentelmi jogot.
Akkor röviden, mi a tétje az olasz választásnak? Mire figyeljünk?
Hát szerintem az, hogy egyrészt, hogy Meloni mennyire tud megerősödni, Salvini mennyire esik vissza, tehát ha Salvini 10% alatt lesz, akkor az igazából a politikai karrierje végét is jelentheti, valamint sokkal inkább az érdekes, hogy mi lesz utána, tehát, hogy Meloni hogyan mozog az európai színpadon. Ugye jelenleg neki van egy párcsaládja, az európai konzervatívok és reformerek, közösen Kaczynszkival, de akár a cseh Petra Fiala is ebben ül, tehát ez is egy sajátos, mondjuk EU-szkeptikus, de nem szélsőjobboldali pártfrakció, és kérdéses, hogy Meloni tud-e ebből a pártfrakcióból csinálni egy olyan frakciót, amely részévé válik a mainstreamnek, vagy akár maga Meloni a néppárthoz csatlakozik. Ugye sokan arról beszélnek, hogy egy kettős stratégia van, hogy miközben Meloni Olaszországon belül urbanizálni akarna, aközben Meloni a külpolitikában pedig megpróbálja Orbánt melonizálni, abban az értelemben, hogy elképzelhető, hogy Meloni lesz a híd az európai mainstream és az európai szélsőjobb oldalra szorult Orbán között.
Hát most Marine Le Pen baráti jobbot nyújtott Meloninak, hogy együtt üljenek majd az európai parlamentben. Tehát, hogy van, kettő felé is mozdulhat, nyitott az új közép megteremtés érdekében, hiszen nagyon jó személyes kapcsolatot ápol Ursula von der Leyennel egyrészt, másrészt meg arról pletykálnak, ezt a Bloomberg ki is hozta, hogy a háttérben az Európai Bizottság élére a Ursula von der Leyent jelölni nem akaró Macron már Draghit hozná be, aki pedig, aki mögött meg ott van Meloninak a lobbyerre is, hogy egy olasz legyen a bizottsági elnök. Tehát, hogy egyszerre több vasat tart a tűzbe a nagy politikába Meloni.
Igen, tegyük hozzá, mondjuk a Löppen kapcsán, ugye Löppen is mérséklődik, tehát nem véletlenül, hogy szakítottak ugye a német AfD-vel, tehát Löppen is egyre inkább tart a közép felé. Egyébként sajátos, hogy hivatos a Meloni párt frakciójában, vagy frakciójában ugye a Zemmour féle francia párt ül jelenleg, amely egyébként szélsőségesebb, mint Löppen, de az elképzelhető, hogy Meloni le tudja vágni a szélső jobb oldalról a nagyon kemény elemeket, ez különösképpen ugye az AfD-t jelenti, meg mondjuk Salvinit is, aki nem is annyira számít már. A megmaradt szélső jobb oldal, akik ugye jelenleg még az ID-ben ülnek, azok szintén mérséklődnek és elkezdenek tartani a konzervatívok és reformerek felé. Ebbe akár már Orbán is beleléphet. Így jönne létre valami EU-szkeptikus nagyobb frakció, és ezzel fogna össze az Európai Néppárt, amikor már mondhatna, hogy hát itt már nem ülnek ott a német nácik, meg itt már nem ül ott Salvini, és ez megint ugye azt a balos tézist erősíteni, hogy itt egyfajta neoliberális technokrata és populista autokrata összefogás készül európai szintéren.
A csúcsjelöltek vitáján ez egy kiemelt téma volt, és hogy a szocik teljesen ki vannak akadva, nagyon sok helyen, sok országban cikkeznek erről. De lépjünk tovább, hiszen a Európa keleti felén van egy nagyon érdekes konstelláció, mint hogyha a Fidesz és az MSZP együtt indulna az EP választáson. Romániában a két ős ellenség, akik egymásra kígyott békát kiabáltak, folyamatosan a másikat alázták, nyilvánosan, háttérben. Most összeborultak, mint egy igazi romantikus teleregény végén egymásra találta két egymás gyűlölő család feje. Hogy van ez, Martin? Én ezt nem is tudom így magyar szempontból fölfogni, itt már megint a szekuritátének a háttér kavarása van benne, mert hogy egyszerűen a román politikában bármi megtörténhet bármikor.
Hát ugye egyrészt azért a román politikának az egyik fontos alakítója azért a mai napig valóban a titkos szolgálat, illetve a velük szorosan összefonódó, együttműködő államfő. Ez ennyiben jogos a kérdés, illetve valóban a román politikában rendre felhozzák szereplők az úgymond statul parallel, a párhuzamos államot, mint jelenséget, mint fogalmat, összekötve nyilván az államfővel és a szolgálatokkal. Egyébként tényleg annyira bizarr maga a jelenség, hogy én nem is értem, hogy a magyar sajtóban ez miért nem téma. Tehát tényleg, mintha a Fidesz, nem tudom, a komplett DK-MSZPP-vel menne először a kormányra, majd közös listára, csak azért, hogy mutathassa Brüsszelnek, hogy itt bizony el lehet komolyan költeni EU-s pénzeket, nyugodtan utalját csak nekünk, mi gondoskodunk róla, itt nemzeti egység van, nincs látnivaló, nézzetek a magyarokat, ott van a botrány, nem itt. Minden nagyon szép. Kicsit, mintha erről szólna. Ugye, mi ennek a háttere? Ugye ez két nagy párt, két már nem tudom, történelmi párt, vagy legalábbis történelmi jelentőségű párt. Ugye a PESZEDE, az erősebbik, az a román szociáldemokrata párt, ez egy ilyen posztkommunista, nacionalista, autochtonista erő, tehát ők a román népi, nemzeti gyökerekből táplálkoznak, tartalmaznak bőven, tehát az egykori állampártból rengeteg elemet, de felszívtak számos szélsőjobbos politikust is. Igazából ők a hogyha megnézzük, mondjuk Románia térképét előttünk tartjuk, akkor a regátban, tehát a Kárpátokon túli részekben ott nagyon-nagyon erősek. Noha nevükben baloldalinak szokás ugye őket mondani, de azért összességében egy ilyen klasszikus, egy ilyen kliensrendszeren alakuló földesúri struktúra, tehát ezek ilyen lokál baronoknak hívják, ilyen megyei báróknak hívják ott a megyei szervezeteknek az urait, ők döntik el, hogy kikerülhet állami önkormányzati állásba, általában azzal kampányolnak, hogyha rám szavazol, akkor lesz segély, fizetés, bármi. De ezt a világot nagyjából így kell elképzelni. És ennek az Erdélyben legalábbis ott erős, főleg megfelelője a Román Nemzeti Liberális Párt. Ugye ez egy történelmi párt, ez egy sokkal régebbi párt, de mivel Romániában a rendszerváltás óta rengeteg politikai formáció volt, legalább 200 különböző pártnevet fel lehetne itt most hozni. Egy ideje ők is tartalmaznak már a Ceausescu-i állampártból elemeket, tehát hogy már ott is megjelent ez a fajta nem tudom, összetevő. Ugye ők Klaus Johannis államelnöknek a pártja, gyakorlatilag az államelnök akaratának megnyilvánulása a román politikába. Ideológiájuk egy ilyen nacionalista, jobbos, liberális, ők úgymond a kicsit európérebb Romániának az arca, ők elhozzák a fejlődést, ők a Peszedét Vörös Pestisnek nevezték, tehát tényleg kvázi az a posztkommunista Románia a múlt, viszont ők a jövő, és mutatja, hogy nekem ez a kedvenc pártlobóm így kávé egész Európában, nem más, mint az EU-nak ez a csillagja, ez a kör alakú csillag, és ebben egy felfelé mutató nyíl van. És ez a pártlobó, gyönyörű. És ők kerültek, vagyis korábban nemrég kormányra léptek együtt, minek után a Penele, a nacionalista jobbos párt kiutálta a kormányból az USZER-ét, az egy jobb középpárt, és összefogott kvázi az EU-s pénzek menedzselése érdekében az egykori ellenségével. És hogy mindez tényleg bizarr legyen, bejelentették pár hónappal ezelőtt, hogy akkor közös listát állítanak az európai parlamenti választásra, majd összevonták az európai parlamenti választást az önkormányzati választással, és bejelentették azt is, hogy egyébként idén lesz mi Romániában parlamenti választás is, meg elnök választás is, itt ilyen választási szuper év van. Úgyhogy izgalmas.
Az önkormányzatin is együtt indulnak, hiszen azért igen, komplementerek igen.
Pont ez a
deal
lényege. Tehát pont ez a dealnek a lényege, hogy ha már a tétekről beszélünk, gyakorlatilag ennek a ugye parlamenti és elnökválasztást valószínűleg össze fogják tartani, gyakorlatilag ennek az európai parlamenti és helyhatósági választásnak az egy tétje, hogy egyrészt egy ilyen, hát hogyan mondják ezt, edzőmeccs, csoportmérkőzés, valami ilyesmi az igazán fontos parlamenti és elnökválasztás előtt, illetve az, hogy a két tömb egymást nem zavarva megtarthassa hatalmat mindenhol vidéken, meg a városokban, ahol hatalmon vannak. Nagyjából ez erről szól, hogy az EU-s pénzeket továbbra is zavartalanul menedzselni tudják, és hogy is mondjam, az esetleges lopásoknak ne legyen komolyabb akadálya.
Hát valóban az a román politikában van egyfajta latin elem, ugye ez az olasz, ugye az olaszoknál is Salvini volt már 5 csillaggal, volt Draghival, ott is nagyon sokféle összefogás elképzelhető, de az hogyan lehetséges Romániában, hogy ezt a szavazók is díjazzák? Tehát az oké, okay, hogy itt a háttérállam két feje összefog egymással, és akár Magyarország is ugye vannak teóriák háttérállamról, és akkor lehetne egy közös Fidesz, nem tudom, demokratikus koalíció lista, de azért nem biztos, hogy minden gyurcsányista erre lesz szavazni, és vagy minden orbánista. Tehát mi az oka annak, a Romániában a nemzeti liberális szavazók többsége valószínűleg leszavaz erre a listára, ugyanúgy, mint a szociáldemokraták.
Hát, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy valóban leszavaznak-e mindannyian erre, mert ugye Romániában a közvéleménykutatások azok híresen megbízhatatlanok. Most van egy előttem, ami az AUR-t, a szélső oldalt hozza ki győztesnek, egy másik, meg a kormánypártok közös listáját, tehát hogy is fogalmunk nincs igazából, hogy mi fog történni. Másrészt viszont, hogy is mondjam, talán Magyarországról is ismerős, hogy a médiából nem feltétlenül tudja meg az ember azt, hogy mi folyik. Ez Romániában talán hatványozottabban igaz. A médiák túlnyomó részt pártokhoz bekötött emberek, meg a tulajdonában vannak. Egyébként aki látott már román tévét, az tudja, hogy én miért szeretem ezeket annyira, érdemes bekapcsolni egyszer mondjuk a Antenna 3-at, vagy akár a Románia tévét. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen osztott, legalább 4-5 felé osztott képernyő, az egyiken beszélő fejek vannak, mondjuk 3 beszélő fej, és akkor fölött alatta még villognak mindenféle szövegek, vagy reklám van, vagy bármi, és akkor az állandó villogás, állandóan megy valami. És a politika az nagyjából itt folyik ezekben a tévékben, és arról szól, hogy éppenséggel ki kinek, hogyan, mit szól be, kit, mit, hogyan kommentál, és mi villog, hogyan villog. Ezt izgalmas megnézni.
Hát akkor ez akkor mégiscsak igazolja a tézist, hogy a románok azok a római birodalom latinjaitól származnak.
Hát egyébként azt mondják, hogy maga a román nyelv az elvileg a dalmátból jött, és akkor egy ilyen az albánok melletti élés során számos albán elem ugye belekerült, és akkor így mentek tovább. Ez ugye talán a legpontosabb elmélet, de hogyha a tévéműsorok alapján nézzük, akkor igen, ha bár az olasz tévéműsorok esztétikai világa azért, hogy is mondjam, némileg talán az északias minimalizmushoz közelebb áll.
Hát azért vittem egy nápolyi lokál televízió, az azért...
Azt még nem láttam.
Nápolyi kábel televíziók, azok szerintem azért hozzák a bukaresti hírtévét.
Egyébként amire a Péter szerintem céloz, az az, hogy ami nekem az izgalmas, az az, hogy nyilván a PESZED-ének és a PENEL-ének vannak törzs szavazói, akik egyrészt azért, mert mindig is arra a pártra szavaztak, vagy azért szavaznak rájuk, vagy mert tényleg azért a PESZED-ének azért van némi szociálpolitikája, azért, hogyha kormányon van, igen, akkor azért próbálja emelni a munkanélküli segélyt, a pártiroda tényleg próbál segíteni, próbál adni kampányba azért, van krumpli osztás is, igen, Romániában számít, hogyha esetleg kap valaki egy szegény faluban akár krumplit, akár bármi mást, akár pár jó szót, akár egy borítékban pénz, stb. És azért a PESZED-ére ilyenkor lehet ebben számítani. A másik meg az, hogy azért a PENEL-ének is olyan polgármesteri pozíciói vannak, ahol azért, hogy is mondjam, az elmúlt pár éve komoly fejlődés lehetett látni, például Kolozsvár egy ilyen hely. És így nekik talán a legérdemibb kihívójuk az ugye a korábbi koalíciós partnerük, akiket ugye kiutáltak a kormányból, ez az USZERE, ami egy olyan párt, ami a Verespataki aranybányok projekt elleni tiltakozásból, illetve különböző bukaresti ilyen városvédő egyesületből, urbanista egyesületekből született, és kvázi a tiszta román közélet megteremtése iránti igénnyel lépett fel a román politikába. Egy ilyen elég erős korrupciós populizmust vitt, és az előző...
Mint hogyha a LMP-be oltott Momentum lenne.
Ez szerintem nagyon pontos. Nagyon pontos megfogalmazás. Ugye Momentum testvérpárként el is ismerte később őket, a Fekete Gyaromdás kampány volt is.
A Renew frakcióba ülnek.
Igen. És ugye ők az előző EP választáson 20% fölött is szerepeltek, mert akkor ők voltak úgymond a diaszpora és a nyugatos románság kedvencei. Majd aztán mindenféle ilyen pártokon belüli harcok, politikai alkalmatlanság, egyes momentumok fel nem ismerése, de ilyen gyakorlatilag megfeleződtek, és most ott tartanak, hogy rájöttek arra, hogy azáltal, hogy a PENEL-e, a jobbos kormánypárt úgymond hát bement végül is balra, hogy összeállt a PESZED-ével, számukra egy olyan lehetőség nyílt, amiről igazából mindig is beszélt, úgymond a rendszerkritikus román értelmiség és azoknak a, nem tudom, pártjai, miszerint a PENEL-e és a PESZED-e, az élem két oldala, az tulajdonképpen egy rendszert alkot, ez az egész, ez egy ilyen veleig romlott, korrupt valami, és azáltal, hogy ezek úgymond összeálltak, azáltal ez az addig talán Conteónak számító a dologból kvázi tényet. Lehet rám mutatni, hogy tényleg ez van, nézd meg. A PENEL-e, veszed, egy listán van, ott a papír, ott a bizonyíték, ez pont. És az USZERE most lényegében hát felszippantott magába, itt a maga mellé olyan jobboldali politikusokat és pártokat, akik egyrészt a PENEL-éből kilettek utálva, tehát talán ismeri a Gemist most éppen hallgató, a Ludovik Orbán nevét, ugye ő volt Penel és román miniszterelnök, volt Penel elnök, illetve a Traian Băsescu, meg korábbi kőkeményen peszede ellenes jobboldali román államfő, az ő kis pártját szikázta most el lényegében, és tette be kvázi oldalhajóba az USZERE, és ők most egy ilyen jobb-közép szövetség néven futnak, és egy gyakorlatilag ők akarnak lenni az új Penele, és ők gyakorlatilag szinte csak Erdélyben erősek, több nagyváros is ők kormányoznak, ugye Temesváron Dominik Filipc egy ilyen német származású polgármester, dövék mellett Brassó is, illetve hát egy tűnő kivált politikus, kvázi a román politika jobb közé Karácsony Gergelye, ővénye Bukarest, és úgy néz ki, hogy ők hárman mind meg is fogják tudni őrizni a pozícióikat is. Igazából a nagy kérdés az most Romániában, hogy az USZERE el tudja hitetni a beszéde miatt kiábrándult penelésekkel azt, hogy ők az új jobb közép, illetve van-e annyi felháborodott szavazó, politikusokkal elégedetlen szavazó, aki elmegy és leszavaz valamelyik ellenzéki pártra a hatalom közös listája ellen. Mert egyébként ott van még ugye az AUR, ami románul aranyat jelent, ez ugye a szélsőjobboldali párt, a George Simeon nevű, hát korábban egy ilyen kifejezetten magyar ellenes uzvölgyében a temető körül szórakozó politikai aktivista, aki Románia és Moldova egyesülésért is küzdött. Ez egy ilyen viszonylag komolytalan figurának gondolta mindenki még 2020 környékén, míg nem. Őt annyira komolytalannak tartották, hogy a média nem is foglalkozott vele az előző kampányban. Ő csak a Facebookon nyomult, live-ozott mindent, ami a csövön kifért, és egy ilyen 10% körüli eredménye berobbant, most pedig 20% körül mérik, és egyébként nagyon mondhatom azt is, hogy formabontó és ügyes kampánya van. Ugye ők a járvány alatt keményen COVID-szkeptikusok voltak, egy csomó tüntetést tartottak, stb. Most pedig erre az autoktonista vonatra ülnek fel, de brutálisan. Tehát ők a román nemzet összes történelmi hősét kiplakátolják, velük klippeket forgatnak, Stefan Csel-Máre, moldvai fejedelem
üzenek. Orbán Viktornak nagy hívei szintén.
Hát itt nekem mondta Firenzében a Simeon, hogy ő a román Orbán, és neki megdöbbentő volt, hogy egy Firenzei, nem tudom, egy ilyen kővárosi parkolóba tartott lakossági fórumot román népzene kíséretébe kenyérrel és sóval várták, majd utána még ott jópofizni akart velem, mint magyar barátaim is vannak, na milyen jó nekem, milyen menő vagyok, és akkor beszélgessünk, hát én a kooperáció vagyok érdekel, és ezt ne győzködjél, újságíró, hogy nekem ez nincsen közön, nem én vagyok a Fidesz, de ott velem még haverozni akar volna, vagy 20 percig. Tehát, hogy ez a film, jól mondom, most tehát ilyen kváti feléleszt történelmi személyiségeket, akik elmondják a kamerával egy ilyen korhű maszkban, és mindenben, hogy harcolni kell Romániáért az európai udvarokban, és meg kell védenünk az országot, és akkor megjelenik a kosztümös alakok mögül egy ilyen szép slimfit öltönyben maga a pártkelnök, és elmondja, hogy ő ezt meg fogja csinálni a románokért. De pont így a Vlad Cepessel is ki van plakátolva az összes és számos román panel, és ott ki van írva, hogy a következő csata dátum az június 9.
És kiket húzatnak a róba?
Hát a Penelit meg a Peszelét, tehát ez teljesen egyértelmű. Tehát ő, ugye ezért megy a harc, hogy ki úgymond a rendszerellenes voks, és hát ezért megy a harc, hogy akkor a USZERE, az úgymond a szalonképes voks, vagy az AUR, az nem annyira szalonképes voks, de közben megjelent egy még szélsőjobboldali párt, az AUR-ból kiutált, kivált, kilépett Sosa Jakának a pártja, ami SOS, ugye így hívják a nénit, ez a kezdőbetűje, ő egy ilyen full russofil, ilyen kőkemény magyar ellenes konteóban, tehát hogy a magyarok olyanok, mint a zsidók, stb. Megszerzik Erdélyt, tehát ez a típusú népmesei mondavilág. Még ők is ott vannak, tehát hogy több minden van. És ami még izgalmas Romániában, hogy indul, tehát ugye ott el lehet indulni függetlenként is. Tehát ez úgy néz ki, hogy te nem pártlistát állítasz, hanem te, mint magánember indulsz az EP választáson, de ehhez először össze kell gyűjteni 100 000 támogató aláírást. És van egy korábban uszerés politikus, egy ilyen nagy...
Csak jegyezzük, hogy ugye Tőkés László is ugye így került be.
Pontosan.
Az Európai Parlament zöld frakciójába.
Az EFA.
Tehát ugye Tőkés László konvendite volt egy frakcióban.
Igen, igen. Nekem anno erről azt mondták, hogy azért, hogy is mondjam, vette fel végül a Fidesz őt a listájára, hogy tehermentesítse Erdélyt Tőkés Lászlótól. Ez volt így a mondás. De most egy volt uszerés, aki közben átlépett a zöldekhez. Ő indul a Nikolaj Stefán utcán, aki ilyen nagyon hangsúlyosan zöld, progresszív programmal indul, és nekem többen is azt mondták most Erdélyből, hogy szerintük a 3%-ot simán nem fogja tudni ugrani. Egy kifejezetten zöld progresszív programmal indul. És egyébként tök érdekes, hogy itt van most velünk a Gábor, aki 2019-ben EP listavezető volt, ugye az LMP-nek voltál listavezetője, de végül nem sikerült bekerülnötek az Európai Parlamentbe. Mi az oka annak, hogy úgy néz ki, hogy pont abban a Romániában, amit mindenki azért kicsit így is mondjam, lenéz, főleg Magyarországon, ott úgy néz ki, hogy sikerül zöld témákkal bekerülni, még Magyarországon nem.
De nem csak a témák számítanak, és Románia is sokat változott az elmúlt időszakban. Tehát, hogy mi akkor 19-ben egy single issue kampányt vittünk a klímaváltozásra fókuszálva. Most pedig ez a román srác azért eléggé beleáll az identitáspolitikai témákba is, hogy a városi 20 éves amerikai kulturális javakon fölnőtt fiataloknál ez rezonál, tehát a feminista kérdést is ugyanúgy fölhozza. Nekem barátom, aki szerepelt, ott van valahol a háttérkampánystábban, mondta, hogy amikor jött a zöld párt női társelnöke, Melanie Fogel, aki elérte, hogy az abortuszt hoz való jog Franciaországba alkotmányba legyen iktatva, őt ilyen sztárként fogadták a fiatal lányok, és így körbe rajongták tömegével. Olyan fogadtatást kapott Romániába a fiatal a mozgalom mi szcénában, amilyet otthon nem kap meg Franciaországba. Tehát, hogy ott van egy ilyen erős, pezsgő gondolat, ami már az establishment pártoknál már nincs meg ez a húzás, és talán ugye az LMP-nél is az volt, hogy ez a mozgalmi láb már elfáradt 2019-re, és itt most a független jelölt mögött ott van pezsdül. Szerintem még egy nagyon fontos szereplő van a román politikának, amiről nem beszéltünk, vagy csak áttételesen, ez pedig az RMDS, hiszen ők mindig kormánypárt voltak, mindig ott voltak a hatalomba, mindig bele tudtak szólni, sőt a legutóbbi EP választáson azt mondták, hogy a rossz nyelvek, hogy a PESZEDE volt az, aki áttolta a küszöbön az RMDS-t azáltal, hogy olyan régiókba, például a Regátba szavazott számlálókat biztosított, illetve hát olyan szintű szavazatszámuk volt, 1-2%, ami előtte példátlan volt azokon a településeken az RMDS számára. Most meg lesz ez a plusz löket, hiszen sokszor az segítette az RMDS-t, hogy a nagyvárosi értelmiség, aki európaiának tartja magát, leszavazott a magyar pártra, ezzel is mutatva azt, hogy Románia egy multikulturális ország, de most van neki több szereplőjük, akikre le tudnak szavazni. Mi lehet az a plusz, ami az utolsó napok kampányát megnyomhatja, ha már egyszer kiestek a Pixisből? És van-e még egyáltalán visszaút a Pixisbe? Hiszen sokszor azt a bélyeget is megkapja az RMDS, hogy ők nem Románia, és nem is a romániai magyarok, hanem Budapesti érdekeit akarják képviselni.
Ugye az, ami őket meg fogja lökni a kampányban, az nyilvánvalóan Orbán Viktor személyesen lesz, hogy el is fog utazni a kampány hajrában Erdélybe, és meg fogja tolni az LMDSZ-t, tehát hogy minden segítséget meg fognak kapni, amit Magyarországról csak lehet. Egyébként pont most folyik egy vita az erdélyi közéletben arról, hogy az LMDSZ pontosan mi is. Mert ugye hivatalosan ez nem egy párt, de inkább egy ilyen közösségi, kulturális szervezet, ami egyszerre érdekképviselet, de kultúrát is szervez, de azért politizál is, tehát hogy most kvázi mindenki mindent beleláthat, és talán nem is a nagy problémájuk, hogy tényleg mindenki mindent belelát. De látni kell, hogy amióta a Fidesz rájött arra, hogy őket nem legyőzni kell, hanem kivékülni velük, az LMDSZ meg rájött arra, hogy összességében miután a Fidesz kvázi leuralta az erdélyi médiát, az erdélyek pedig inkább magyarországi médiát fogyasztanak, mint sem romániait, legyen az akár erdélyi magyar, vagy a romániai tévéknek a magyar szerkesztőségek által csinált adása. Tehát nekik egyszerűen muszáj a Fidesz nyelvén kommunikálniuk ahhoz, hogy a szavazóikat megtarthassák, és meg is tudják szólítani. És gyakorlatilag az EP választás valamennyire ennek is lesz egy ilyen tesztje. Tehát hogyha az erdélyi magyar értelmiség a nagyvárosokban élők, mondjuk főleg a kolozsváriak, tehát ők, ahogy is mondjam, Erdélyben kicsit a kolozsvári értelmiség olyan, mint Magyarországon ez a körúton belüli értelmiség, tehát ott kvázi ez a kettő egymásnak feltethető meg. Ha mondjuk Kolozsvár, mondjuk igazából Kolozsvár már az elmúlt választásokon is inkább az Uszeirre átszavazott, tehát nem annyira az LMDSZ-re, de hogy elképzelhető, hogy most nem lesz meg az 5%, az egy figyelmeztetés lesz nekik, de nyilván óriási kérdés, hogy ők ebből mit fognak levonni. A másik az, amit ugye mondtál, hogy sokszor csak a szociáldemokraták segítségével sikerült a küszöben átmenni. Ugye ez nem minden választáson fontos, hogy ők, nekik legyen 5%-uk. Csak az európai parlamenti választáson fontos, mert ott ténylegesen van küszöb. De egyébként van Romániában a parlamenti választáson egy ilyen kvázi speciális küszöb, hogyha 4 megyében elérsz 20%-ot, akkor az országos listás voksokkal arányos képviseletet fogsz kapni. Ám de is viszont még vissza az EP-s 5%-ra, hogy azért, hogy is mondjam, a 2022-es magyarországi választási kampányban is nagyon sok ember ott volt, mit tudom én, jobbikos szavazatszámlálóként találta magát, az egyébként momentumos érzelmű ember. Tehát, hogy is mondjam, én ebben nem látnék bele olyan nagyon nagy dolgokat, lehetséges, hogy volt valóban valamiféle együttműködés, tehát igazából miért ne lenne, hiszen az LMDSZ is mindig a román politikai rendszernek a része volt, simán lehet, hogy cserébe meg, mit tudom én, Peszedére szavaztak valahol magyarok, tehát hogy egyrészt az egyik, meg a másik az, hogy valóban az LMDSZ sokak számára egy ilyen protest voksként is működött. Tehát én például nekem nagyon megdöbbentő volt, talán 2019-ben Antal Róbert István kiváló csángó történésszel, akinek egyébként most jelent meg a Jordáki Lajosról szóló könyve, mindenki olvassa el. Vele voltam Bukarestben, és a taxisofőr arról beszélt, hogy na hát maguk, magyarok, ungurok, hát ez kiváló, én RMD-a szavazó vagyok, mert utálom a román politikusokat. Mondta ezt ilyen gyönyörű szép bukaresti románsággal, mint később megtudtam. Majd az interjú alanyunk, aki egy nagyon ismert jobboldali román értelmiségi mesélte, hogy neki a művész, énekes felesége az mindig is az RMD-szre szavazott, mert hogy nagyon-nagyon cukinak és aranyosnak tartja a magyar kultúrát, népzenét, nagyon szereti a magyar táncokat, és az RMD-szé a legszebb logó a tulipán. Tehát, hogy ez a jelenség létezik, hogy románok az RMD-szre szavaznak, az valóban vethet fel gyanút, amikor nem tudom, kis olténiai falvakban is ez megtörténik, de ilyenkor lehetséges, hogy inkább egy kamerástábbal kéne ott megjelenni és megkérdezni, akkor ezt így és hogyan történt. Még mielőtt bármiféle gyanúsításba belemegyünk.
De van-e visszaúta hatalomban nekik? Hiszen mindig az volt, hogy megkapták a kisebbségi tárcát, meg a valami környezetvédelem, ilyesmi, tehát ilyen kevésbé hangsúlyos dolgokat, de most így, hogy nagy koalícióban már nincsen szükség rájuk.
Hát ugye ők is benne voltak a nagy koalícióban, tehát az elején. Az egy PNL-PSZ-DE-LMDSZ nagy koalíció volt, és pont hetekben derült ki, Kelemen Hunor RMDSZ elnök elszólta magát, hogy Orbánnak a 2022-es ugye a fajok keveredéséről szóló tusványosi beszédét követően, hogy teljesen kiborult a teljes román politika, mindenki elhatárolódott, és az RMDSZ-től is azt várt, hogy tegye ezt, mint mindenki Romániába, de erre nem volt hajlandó Kelemen Hunor, mondván Orbán nem arra gondolt, illetve Román nem, tehát Orbán nem fasisztát, ő ismeri, hogy nem olyan, miért kéne neki elolni? Ő ilyet nem csinál, és Kelemen Hunor most azt állítja, hogy Klaus Johannis államelnök akkor kiadta a fatvát, és közölte, hogy akkor az RMDSZ ki kell túrni a kormányból, aztán meg is történt. De ugye Johannisnak egyrészt most jár le a ciklusa, az elnöki ciklusa, új elnökválasztás, új parlamenti választás, alapvetően simán van neki visszatérés. Mert hát az RMDSZ eleve több tizet, több vasat tart a tűzben, így van. Ha most abból indulok ki, hogy a Penele miközben a Peszedével van közös listán, Szatmár megyében, jól tudom, az Aurral együtt kampányol azért, hogy ne egy magyar legyen a megyeelnök, tehát hogyha az Aur belefér, akkor pont az RMDF, ami hűséges, lojális partner volt 30 éven keresztül, az ne férne bele, nem hiszem.
Rendben, hogyha nincsen egyéb komment a román politikához, akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket mára, és a következő adásban Csehszlovákiával, illetve csehekkel, szlovákokkal, valamint Lengyelországgal folytatjuk. Szevasztok, la revedere!
Szevasztok!
Sziasztok, la revedere! És még annyi, hogy esetleg van bármilyen visszajelzés, akkor ezt nekünk írjátok meg a gemist.hu-n kommentben.
És fizessetek elő, hiszen ezzel is támogatjátok a közép-európai újságírást.
Sziasztok!